90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
6 óra 31 perc van. Jó reggelt kívánunk. Ki az ágyból, hét alvó. Kezdődik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Benne Kántor Endre
és Mihálovics András.
0-30-20-10-9-0-9. Nem morgó szerda van, de már jött egy ilyen üzenet. Rövid, tömör, lényegre törő. A Soroksári út elesett, B.
Köszönjük szépen, B.
Ez a Men in Blackből? A B?
Lehet. De azt hagyján, de az a kérdésem, hogy ez hova jött? Ez Viberre jött? Vagy mire jött ez?
Ez sima SMS-ben jött. Te sima WhatsAppon SMS. Is lehet küldeni, meg Viberen is, meg SMS-ben.
0-30-20-10-9-0-9. Milyen szépen mondjuk együtt.
Igen.
Na, hát az összes mélyen tisztelt Gabriellának nagyon-nagyon boldog névnapot szeretnénk kívánni.
A nagymamám ünnepli a névnapját.
Na, tessék.
Azok, akik engem nem nagyon csipáznak, azok elsősorban őt okolják, számosan. Őt okolják, mert ő nagyon-nagyon nagyban hozzátett ahhoz, amilyen én lettem. Ugyanis én egy
harcos lány volt?
Nem. Nem, de olyan volt, mint a Matula bácsi, de tényleg. Anyám még szerintem hülyét kaptak az ő nevelési elveitől. Én egy félénk...
Nagymamád helyett apád volt.
Félénk, visszahúzódó, halkszavú, nagyon ijedős, gyenge fizikumú kisfiú voltam. Aztán elmentem hozzá nyaralni a ráckevei Dunaágba.
Jött a löncshús.
Ő kiült a stégre, mondtam, hogy menjünk el csónakázni, és mondta, hogy hát akkor ott a csónak, menjél. Én mintegy 3,5 órát pörögtem körbe-körbe a csónakkal, de megtanultam evezni. Mondtam, hogy menjünk fürödni. Mondta, hogy hát ő nem jön, ott van a Duna, fürüdjünk benne. És akkor mondtam, hogy de hát én nem tudok úszni, tanuljál meg. Ott a stég, másszál bele, kicsit kapaszkodjál, és akkor úszál a másik stégig, és így ment. A legviccesebb azonban az, hogy én rettegtem az erdőbe menni.
Azt mondtad, a legviccesebb az volt ezután, amikor azt mondtad, hogy éhes vagyok.
Ott egy láncsa, sok siker. Nem, azért ennyire nem. De nagyon-nagyon hálás vagyok neki, mert nem csak a fizikai és a lelki erőmet pallérozta, hanem a szellemi erőmet is, mert hogy amikor viszont nem nyár volt, akkor nem fürödtünk a Dunába, és nem csónakáztam, bár most már nagyon szeretem ezeket is kipróbálni. Hanem kérlek szépen, akkor múzeumra, ő vele voltam először múzeumban, és elmagyarázta, megfejtette, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok neki mindezekért.
Szuper.
Lehet, hogy azok, akik nem bírják annyira búrámat, kevésbé, mert maradhattam volna félénk, halkszavú kisfiú, és akkor most nem beszélnék a rádióban.
Ha most ez egy ilyen jópofa hacsek és sajó sketch lenne, akkor én azt mondanám, hogy akkor hadd meséljek most én
a gyerekkorom.
Santál nagymamámról. De Santál napja is van. Na jó, szóval, hogy egyébként Bulcsú, Csepel és Johanna nap is van, ők is ünnepelnek, nagyon boldog névnapot nekik. És mi történt?
Santál nagymamának
és
is.
Santál nagymamának köszönhetek nagyon sok mindent. Amikor azt mondtam neki, nagymama, szomjas vagyok, azt mondta, ott van a Chardonnay kisfia.
Igen.
Na szóval.
Neked is nehéz gyerekkorodban.
Ugye, látod? De mindent megtanultam.
Na, 1901-ben, december 12-én, mert hogy december 12-e van ma, Guillermo Marconi, olasz fizikus, először létesített sikeres rádió kapcsolatot Európa és Amerika között. A következőképpen zajlott. Haló, 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 itt Guillermo, haló, úgy hallom, kicsöng, haló, és felvette valaki, és beleszólt, itt meg Chuck Norris. Nem?
Rádió kapcsolatot, igen, de ez nem...
Vétel.
Igen, igen, az nem telefon volt még.
Hát de a rádióban talán nem lehet halózni.
Szerintem abban nem halóztak.
Nem tudom. Tényleg honnan ered ez, hogy halózunk-e?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ez, erről egyszer beszélgettünk. Ez természetesen magyar szó.
A haló? Nyilván, mint minden.
Ugye az a városi legenda az egyik, hogy a hallomból alakult ki.
Igen.
Na.
És mit mondanak az angol szászok? A telefonban. Aló?
Ugyanazt.
Hát de mert azok is magyarok? És mit mondanak
mindenki
a németek?
Mindenki magyar, nem tudtad?
Mindenki is, igen. Na, 2009-ben röppenjünk át a partalan vitatkozás helyett. December 13-án menetrendváltás volt a MÁV-nál. Ez eddig oké, mert szokott menetrendváltás lenni a MÁV-nál, de 2009-ben ez a nap különösen kemény volt, mert hogy megszüntettek a személyszállítási tevékenységükből 24 vasútvonalon és vonalszakaszon 800 kilométeren. Az érintett vonatok 2009. december 12-én közlekedtek utoljára. Nem tudom, hogy ezeket, mert hogy ugye akkor volt egy ilyen nagy vita ezekből a szárnyvonalak bezárásából, hogy ne azt, ne akkor. Volt egy olyan, ahol hetente egy ember volt. Utazott, igen, és ez nem a kisvasút volt arra, ott arra, igen. Tudod arra.
Igen.
Úgyhogy, na mindegy.
Ez nem, az nem ugyanaz. Ne, ez nem kis vasútok, ezek rendes vasútok.
Igen.
Kik születtek?
Jesse Owens, négyszeres olimpiai bajnok amerikai atléta. Hát ugye ő a náci rendezési olimpián azért kicsit oda csördített Hitlerék orra alá azzal, hogy merészelt nyerni az árják között is versenyt. Egyébként szegény fekete családból származott, rajta kívül 10 testvére volt. Felfigyeltek hamar páratlan tehetségére. 32-ben még kiszorult az amerikai válogatottból, 35 májusában már egy nap 5 világcsúcsot ért el, és távolugróként is kitűnő volt Jesse Owens. 813 centimétert repült, amit évtizedekig nem tudtak megdönteni az atléták, és a berlini olimpiai játékokon 4 darab aranyérmet szerzett, 100 méteres síkfutásban, 200 méteres síkfutásban, 4x százas váltóban és távolugrásban is. Na mindegy. Mező Ferenc mondta, igen, róla, hogy arca nagy önbizalmat árult el, győzelmét biztosra vette, és akkor sem látszott rajta izgalomnak nyoma, mikor a távolugrás döntőjében a negyedik ugrásnál a lipcsei long utolérte. Nyilván érezte, hogy van még tartalék izmos lábában, s csak ugyan volt utolsó kísérletével, bár valamivel világrekordja mögött, újból átjutott a bűvös 8 méteres határon, úgyhogy ez volt Jesse Owens és az ő teljesítménye.
1915-ben ezen a napon született Frankie Boy, azaz Frank Sinatra, Oscar-díjas amerikai színész, énekes, és hát ugye rengeteget lehetne mesélni róla, de szerintem majd inkább zenélünk neki egyet.
Melyiket?
Majd
a My Way-t, vagy
Nem. Van egy kiváló felvét, a duettet énekel a lányával, úgyhogy azt majd azt hozzuk. Ezen kívül 1946-os születésű Emerson Fittipaldi brazil autóversenyző, Forma 1 kétszeres világbajnok, 72-ben és 74-ben, azóta a neve ugye,
egyet jelent az ország utakon ralizó, indexet ritkán használó, bevágó, agresszív sofőrökkel, hogy ne Fittipaldizit. Hallottad már ezt?
Persze, hogyne. Müller Péter Sziámi, magyar költő, filmrendező, zenész is ma ünnepel 1951-es születésű.
Képzeld el, hogy pont egy napon született édesanyámmal.
Na tessék.
Ő is ma ünnepli a születésnapját. Szia anya, benne vagyok a rádióban.
Te elviszed a sót ma, az a helyzet. És szerintem csináljuk azt, hogy zenéljünk egyet, adjuk át a terepet a kedves hallgatóknak.
És Noch Viktor kerek évfordulójáról, igen, olimpiai bajnok, gyors korcsolyázó, az ég áldjon meg. Igen. És John Osborne direkt nem?
Beszélj John Osborne-ról akkor.
Hát viszonylag keveset tudunk. A dühöngő ifjúság képviselő. Úgy szeretném, hogyha a mi korosztályunkat is valamilyen hangzatos névvel látták volna el, de nem látták
De biztos, hogy el fogják látni. A kimaradottak, a lemaradottak.
De tényleg.
Hát pont azok
épp
vagyunk,
akik... Épp lemaradtam az első Orbán csomagról, épp ugye? Kicsúsztam a második Orbán
éppen
csomagot.
Nem lettél óriási vállalkozó.
És igen.
Ugye?
És sosem találkoztam Bartók Bélával.
Na, akkor neked küldöm a következőt, a Vakfolt című felvételt. Szerintem ez a Vakfolt generáció, ez igen. Király lesz a miénkre. Úgyhogy egyébként pedig az ALO nevű zenekar, aki megfejti a nevüket, az jót fog nevetni, ALO magyarul. A
valaki
blind
azt, hogy a Puskás Tivadar szólt bele először így a telefonban, hogy hallom.
Mondom.
Innen ered a haló.
A városi legenda szerint.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
Maybe we've been under the strain of your body, your voice. shadow PowerPoint to find an outlet for a lonely voice. Forgiveness doubts his lonely choice. No room, no space, no empathy. Spiders caught in the webs they weave.
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 Biased viewpoint, value systems, worldview shape, ditching schisms, no collusions, disillusioned, alluding to this dude's confusion. Call it brainwashed, call it cleansed. Disregard, stop making sense. No room, no space, no air to breathe. Spiders caught in the webs they weave.
Spiders caught in the webs they weave.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Nézzük, mit ír ma a magyar sajtó.
Hát a legfontosabb
szépen
az ugye, ami a G7.hu címlapján is van. Valaki mi? Idő előtt sejtette, hogy meghiúsul a nagy T-Systems üzlet. Mert a Magyar Telekomnál is meglepődtek, hogy a 4IG az egyik pillanatról a másikra visszalépett a T-Systems megvásárlásáról. Úgy tudjuk, még a cég felsőbb körét is derült égből villámcsapásként érte a későn hétfőn este érkező levél, amelyben a Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó informatikai cég a tárgyalások megszakításáról tájékoztatta őket. Ugye korábban normál ütemben haladtak az egyeztetések, írja tehát a g7.hu. És hát ugye az okokat egyelőre a szektorban is csak találgatják, de többen a két nagy tulajdonos konfliktusát sejtik a háttérben.
Cáfolta ezt, Jászai
Igen,
Gellért.
Igen,
egyébként
cáfolta.
Meg még fogunk beszélni a 4IG T-Systems ügyletről 9 óra után pár perccel IT rovatunkban. Több dotációt szeretnének a gázüzemű teherautókra, ezt írja a Világgazdaság címlapján. A tisztán gázüzemű tehergépkocsik, az LNG-t használók is, tehát a cseppfolyós gáz használók is, az UDI szempontjából eleve a legjobb környezetvédelmi besorolást kapják, ennél több szabályozási segítséget egyelőre nem remélhetnek, holott külföldön további támogatást élveznek, például UDI vagy jövedéki adókedvezményt kapnak. Belföldön egyébként hatalmasak a lehetőségek, mert Magyarország az európai LNG hálózatnak épp a közepén van. A kamionosok által egyik leggyakrabban használt autópálya szakaszon már működik is egy LNG, azaz folyékony gáz töltő állomás. A Világgazdaság címlapján egyébként egy interjú ékeskedik, méghozzá gyakorlatilag a banki szektort veszik górcső alá. Jelasíty Radovánnal, a Magyar Bankszövetség alelnöke nyilatkozott a Világgazdaságnak arról, hogy csökkenti a bankok hatékonyságát a különadó. Ha azt akarjuk, hogy a bankszektor eredményesen támogassa a magyar gazdaság növekedését, olyan feltételeket kell teremteni, hogy egyforma pályán játszhassunk a fintech és a big tech cégekkel, mondta ő. Mert hogy rontják most a hatékonyságot, a banki összköltség 20%-ára rúgó szektorális különadók, miközben a korábbi rendkívüli eredmények a jövőben már nem javítják az eredményességet, mondta ő. A babaváró valóságos rohamot váltott ki, emiatt az egyéb hitelek ügyintézésére egy ideig kevesebb erőforrás jutott, de arra is rávilágított ez a folyamat, hogy sok a felesleges adminisztratív teher. A bankszövetség és az állam közti konstruktív kapcsolat eredményei iránt nagy az érdeklődés a régióban is, mondta tehát a bankszövetség alelnöke a Világgazdaságnak. És mi van még itt?
Én mondom, hogy mi van az m4.hu-n. Egy izgalmas hír, ünnepnap van ma, András. Megint? Kicsit megkésett a Mikulás, vagy korán jött a Jézuska, lényeg a lényeg, ma fizet először kamatot a MÁP plusz, évi 3,5%-ot kapnak azok, tehát még egyszer mondom, 3,5%, akik június 3-án, ugye, debütált új szuperkötvény első sorozatában rögtön az első héten vettek, és ugye ez az évi 3,5%, ez ténylegesen 1,75%-os kamatot jelent. Tehát ennyi. Mm-hmm. Ugyancsak mától jövő szerdáig lehet árfolyamveszteség nélkül eladni a MÁP pluszt, úgyhogy a mai nap egészen fontos a MÁP pluszosok körében.
Legalábbis még egyszer azok számára, akik rögtön az első körben.
Bizony.
A napi.hu induló anyaga: ma reggel fokozódik a feszültség a kórházakban. 64 milliárd forintra dúzzadt a kórházak adósságállománya, ami a 6 milliárdot meghaladó átlagos havi növekedésnek köszönhetően bőven 70 milliárd forint fölé nőhet az év végére. A kormány az előző években legkésőbb november végéig bejelentette, hogy kifizetik az a tartozások nagyobb részét. A idén azonban még csak pletyka szintű hírek sem keringenek a szállítók kifizetéséről, az adósságképzés érdemi vizsgálatáról sem tudni egyelőre, írja tehát a napi.hu az anyagában.
Én nem találtam most így hirtelen mást, de hogyha van, akkor
nézem.
Nézzet, keresd, én azt mondom, hogy nem, szerintem...
Nem, sem találtam. Hát ugye a Brexit szavazás...
Emeljük kalapunkat Frank Sinatra előtt, 1915-ben.
És még egy hír, bocsánat, az évember a Time magazin hát
biztos,
szavazásán...
Nagyon fontos.
Greta Thunberg lett ugye a kislány, aki klímasztrájkot folytat ahelyett, hogy iskolába járna.
A kislány, aki megváltoztatta a világot, nevezzük így. Én azt gondolom, hogy egy teljesen jogos címlap a Time magazinnál.
Megosztó vagy ezzel a véleményeddel, mások szerint egyáltalán igen, nem
persze,
oda való.
Persze, azok szerint, akik szerint fenyegetve érzik magukat egy kislánytól, akiket fenyeget az, hogy ők nem tudnak csinálni valamit, miközben egy 17 éves kislány, aki sok problémával küzd, tud, úgyhogy hát ez egy ilyen dolog. Megfigyelhető egyébként az ellenzők táborában egy nagyon erős férfi túlsúly. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon jogos dolog volt Time magazintól. És most emeljük kalapunkat Frank Sinatra előtt.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
No kérem szépen, akkor vizslassuk csak azt meg, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén. Ugye a Forágyi itt is előkerül majd, de beszélgessünk arról, hogy 8,1%-os pluszban zárt a BUX 44.603 ponton. Viszont ez úgy jött össze, kérem szépen, hogy remek napja volt a Richternek, 2,4%-ot erősödve, kerek 6000 forinton zárt, az OTP 1,1%-ot ment fölfelé, 15000 fölött kapaszkodott meg, 15000 forint fölött, 15050 forinton. A Telekom esett 0,1%-ot, a MOL meg stagnált, úgyhogy a vezető papíroknak összességében véve nem volt nagyon rossz napja, de a Forage-nek igen. A befektetők nem hitték el, hogy itt minden rendben van, csak éppen a felek nem házasodnak össze, hanem maradnak barátok, mert hogy 14,5%-ot esett a Forage, amivel bőven-bőven vitte volna a pálmát, ha nem lenne a kartonpak, amely 25,2%-kal esett.
Óriási forgalom.
Mellett viszont a Forage-nél nagy volt a forgalom, majdnem 1,5 milliárd forint forgalom mellett szálltak ki a befektetők a Forage-ből. Szerintem kivárnak, meglátják, hogy mi lesz. És a nyerteseknél ott van például a cikk Pannonia is 1,7%-kal. Úgyhogy én át is passzolnám neked a lehetőséget, kedves Endre, hogy akkor
gyorsan mondjuk
el,
hogy mi történt Ázsiában, hiszen ott zár nem sokára a Shanghai Composite 0,2%-os mínuszban. A Nikkei azonban pontosan ugyanekkora pluszban fejezi be a kereskedést, mint egy 5 percen belül, tehát 4 percen belül, és a Hang Seng Index is egész jól 1,3%-os pluszban, ő már bezárt. És annak örülnek valamennyire az ázsiai piacok, hogy a Fed tartotta a kamatokat, legalábbis ezt a magyarázatot találták a nemzetközi sajtóban, és hát igen, ez történt egész egyszerűen, 0,1%-os plusz a Dow Jones-ban, 0,4-en SZDEK-en, 0,3% az S&P 500-asban. A vezető papírok vegyesen mozogtak, a Citigroup és a GE 0,3-0,4%-ot került lejjebb, vagy százalékkal, az Apple, a Google és a Microsoft pedig emelkedett, legnagyobb mértékben az Apple 0,8%-kal, a Google majdnem 0,1%-ot hozott össze, a Microsoft meg 0,4-et, ugye nem volt olyan nagyon acélos, ezt nem lehet elmondani. Az egészségügyi szektor szerepelt a legjobban 15% plusszal, de az elektronika technológia is jó szerepelt 10%-os plusszal, és a tartós fogyasztási javak is majdnem 9%-kal. Az energetika és a különböző ásványi gyártók, meg ezzel foglalkozó cégek kerültek lejjebb 2,3%-kal, hogyha szektor szinten nézzük. És akkor nézzük a nyerteseket, veszteseket. Igen, a negatív oldalon több olyan cég is van, mint például a Marathon Petroleum, ez nem véletlen, de ott van például a Gap ruházati gyártó is, és a pozitív oldalon pedig az Applied Materials, a Micron Technology, meg a Western Digital vannak ilyen 4%-3% körüli pluszokkal. Még egy érdekesség, ez egy londoni dolog volt, azt pedig a Ted Bakert kéne megtalálnom. A TUI egyébként, meg a Rolls-Royce is jól szerepelt 4% körüli plusszal. A Ted Bakernél volt egy kis pitty-putty, mert ott távozott azt hiszem a vezérigazgató hirtelen bejelentésre, úgyhogy a ruházati cég az kicsit megfeneklett, padlót fogott, úgyhogy majd figyeljük, hogy mi történik ott náluk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Nézzük, mit írnak a hallgatók. Csepel-Gödöllő vonalon nincs fennakadás, esik az eső, boldog névnapot a szerelmemnek, írja a szerelmes futár. Lassan összeáll apró, nagyon apró mozaikokból, de az egész profilja a szerelmes futárnak.
Nagyon boldog névnapot kívánunk mi is Chantalnak.
Igen.
A szerelmes futár szerelmének.
Szerelmének, igen. Kis optimista, jó reggelt, kartársak, szitál! De ennek kivételével ideálisak az út és forgalmi viszonyok.
Igen, ez a szitálás,
Göd és Budapest
igen.
Relációban 23 perc egyéni legjobb a héten.
Nagyon
Zuglóba
jó.
Dékartárstól csak M-kartás aludhatta volna végig az éjszakát. Kossuth Lajos, oké, okay, írja a bankdíler. Ezt is köszönjük, ezt a közlekedési informátort. Mi van még? Az a különbség, hogy az én városi legendáim igazak, még a többi természetesen hamis, írja a hallgató. Ha már haló Bellnek mi volt a telefonszáma? 1. Erre nem vennék mérget.
Ne, egyébként az első hívást Chuck Norris-tól kapta.
Nem, mire feltalált a telefon, már volt egy nem fogadott
hívás. Tényleg volt egy nem fogadott hívás Chuck Norris-tól valóban.
Andrásnak küldöm, angol a telefonba azt mondja, hogy fish horse. Ezért büntetés jár. Ezt nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ezt ne csináljátok. Tudjátok, hogy nem vagyok a szóviccek nagy barátja. Gyalog, Dunakeszi, minden oké, írja még a hallgató. Hát ezek jöttek idáig.
A hello szót ebben a formában, írott anyagban először 1833-ban használták az Egyesült Államokban.
Az Egyesült Államokban.
The Sketches and Eccentricities of Colonel David Crockett of West Tennessee című cikkben.
Bravo. ez hallod, nem kéne nekünk egyébként is ilyen nagyon hosszú címeket adni? De, amiben egyből elővöd a poént.
De egyébként most volt a Mark Twainnek egy kiváló önéletrajzi műve, a Roughing It. Ez egy nagyon komoly elbeszélés, 1872-ben itt is feltűnik már. Úgyhogy nem a puskás tivadarféle halló, boljon a hello. Na, oké. Okay.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzy.
Ma tárgyalhat a kormány és a főváros a színházakról. Kudarcosnak tartja az általános iskolák helyzetét Pokorni Zoltán. Visszatért a csapadékos idő, délután csupán 1-9 fok várható. Köszöntöm a hallgatókat, László B. Katalin vagyok, következnek a részletek. Karácsony Gergely azt mondta, ha kell, az ördöggel is leül tárgyalni, ha így meg tudja menteni a színházakat. Ma ülésezik a kormány és a főváros fejlesztés politikai témákat taglaló közös fóruma, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Itt akár informálisan is, de szóba kerülhetnek a színházak. A főpolgármester arra reagált, hogy megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, amivel átalakították a színházi finanszírozási rendszert, és létrehozták a Nemzeti Kulturális Tanácsot, továbbá kultúrstratégiai intézményeket jelöltek ki. Vidnyászki Attila szerint kettős mérce van a kultúrában. A Nemzeti Színház igazgatója az ATV-ben azt mondta, évtizedes problémákra ad választ az elfogadott törvény, mivel igazságtalanságok tömkelege van a rendszerben. A Magyar Teátrumi Társaság elnöke szerint a kérdésben Gotár ügye, de Bán Teodórának igazgatói pozíciótól való megfosztása is katalizátor. Úgy látja, hogy a tüntetésen gyűlölet áramlott az emberek szeméből. Elmondása szerint a jobb oldalon is nagyon komoly viták vannak, amelyek demokratikusan zajlanak. Megszólalt a feljelentő levél napvilágra kerülése után Mihály Győző. Az Új Színház Művészét a Teátrum egyik korábbi ügyelője jelentette fel, miszerint a Jászai Mari díjas színművész évekkel ezelőtt erkölcstelenül viselkedett egy kolléganőjével. Mihály Győző állítja ártatlan, a fővárosi önkormányzat azonban az ügy kivizsgálását kérte a színháztól. A botrányt kiváltó levélből elsőként a Blicknek idézett Mihály Győző hozzátette, szerint egy sértett ember rágalmairól van szó, akivel szakmai konfliktusai voltak. Kudarcosnak tartja az általános iskolák helyzetét Pokorni Zoltán. A hegyvidéki fideszes polgármester a Pesti Hírlapnak azt mondta, a kialakult helyzet miatt odajutottak a szakiskolák, hogy nekik kell megtanítani a gyerekeket szolozni és olvasni. Az egykori oktatási miniszter szerint bőven lenne mit tenni a kistelepülési, kislétszámú iskolákért, amelyek nem feltétlenül kerültek jobb helyzetbe az állami kézbevétel óta. Pokorni Zoltán szerint az állami iskolák sok módszert átvehetnének az alapítványi és magániskoláktól. A társadalomnak ugyanis a bürokratikus keretrendszernél nyitottabb iskolarendszerre lenne szüksége. Már 10 jelölt pályázik a győri polgármesteri tisztségre. A győri helyi választási iroda közlése szerint az eddig ismert jelölteken kívül vannak még jelentkezők, ők egyelőre az ajánlásokat gyűjtik. 5 jelölt személye már korábban ismerté vált, a többieké most került ki a győri önkormányzati portálra. 2020. január 26-án tartanak új választást Győrben, mert bár Borkai Zsolt megnyerte az önkormányzati választást, de belebukott egy szexbotrányba és korrupciós vádakba. A 16 éves svéd klímaaktivista, a klímasztrájk kezdeményezője Greta Thunberg lett az évembere a Time-nál. A magazin azzal indokolta a döntését, hogy tudósok és aktivisták évtizedeken át próbálták megértetni a világgal, hogy a klímaválságot komolyan kell venni. Az idén ez mégis egy tinédzsernek sikerült. Greta Thunberg nemrég egy másik listának is az élén végzett. A Politico tette közzé az Európa sorsát leginkább meghatározó emberek listáját, az álmodozók között pedig Thunberg lett az első. Az időjárásról: ma csapadékos idő lesz, zömében eső várható, de nyugaton, a Dunántúli és az északi középhegységben havas eső, havazás is lehet. Délután 1-9 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz hidegebb. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, esős reggelre ébredtünk, ami azt jelenti, hogy nagyobb forgalomra, ezzel együtt, ha lehet, még nagyobb torladásra kell felkészülnünk ma. Baleset történt a 16. kerületben a Rákos úton, a Rózsa utcánál, itt korlátozásra is kell számítani, és ma reggel 6 órától előre láthatólag egészen holnap reggel 8 óráig. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál lezárták a belső sávot vízvezeték javítás miatt, ezért a Hősök tere környékén nagyobb lesz a torlódás. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
When I'm drowning in my sorrow, and it's all too much, and I can face tomorrow, you know me. Swimming in a pool of emotions, cry me a river, cry me an ocean. Take no more, and the rope that's in front of me is filled with obstacles.
Music gives me life, mm-hmm. Gives a soul to my universe.
When I don't have the strength to carry on, music lifts me up, it gives me hope.
Könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény...
Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
7 óra 9 perc, a jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, közönség! Ez itt a Millás reggeli, Kántor Endre az egyik műsorvezetője.
A másik pedig Mihálovics András.
Ennek a műsor folyamnak 0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Zita hallgató, aki ugye általános iskolás, ha jól sejtem, vagy jól emlékszem, írja nekünk erre az elérhetőségre, hogy én tegnap megpróbáltam elmesélni angolon, hogy Mihálovics gazda egyetemista éveiben levadászott egyszer egy hattyút, de a tanár nem hitt el. Drága szívem, az én sztoriaimat nem eséld el, mert tényleg nem hiszik el. Egyszer behívattak az én kislányaimhoz szülői értekezletre, ahol az én kislányom elmondta, hogy és akkor lejöttek a szíjúk a hegyekből, és megölték apát. És akkor behívott a tanárnéni, hogy a gyereknek kényszerképzetei vannak, azonnal forduljunk valami szakember segítségéhez. És az én lányom is elmesélte ezt a hattyúevést a biológia órán, és azt mondta, hogy a hattyúnak iszap íze van egyébként, és meglehetősen rágós a húsa, és persze ez se hitt el a tanár, úgyhogy hát próbálkozzunk sokkal földhöz ragadtabb sztorikkal az iskolába, ezt tanácsolom az odajáróknak.
Kélek szépen, egy nagyon érdekes megosztást találtam a Facebookon, és passzol ahhoz az inflációs adat utáni SMS áradathoz, amit kaptunk. Azt mondja, majd elmondom később, hogy kiről van szó, azt mondja, hogy pénteken nagyobb vásárlást végeztem az egyik hipermarketben. A fizetendő összeg 45.345 forint olyan magasra sikeredett, hogy otthon tételesen átnéztem. Nem akartam ugyanis elhinni, tényleg ennyibe került, amit vettem. Előkerestem a tavaly decemberi nagybevásárlás számláját, az áruház azonos. Tételről tételre összehasonlítva az derült ki, hogy míg a tisztítószerek, vegyi áruk esetenként csak 2-3%-kal lettek drágábbak, addig az élelmiszerek mindegyike minimum 10%-kal nőtt. De konkrétan, tavaly decemberben a Kerrygold 20 dekagrammos vaj 799 forint volt, most 999 forint, azaz 25% plusz. A pékáruk legalább a negyedével drágultak, a pikszalámi 18%-kal került többe, a marhalapocka pedig 2740 forint helyett most 3250 forint, ez 20% plusz szintén. A zöldségek átlagban közel 30%-kal drágultak, különösen a petrezselyem gyökér, a paradicsom és a krumpli, az olasz szőlő és az alma ára érdemben nem emelkedett. A vegeta 35%-kal lett drágább, a borok árszintje is feljebb kúszott, kb. 10%-kal.
Azt mondja, erről ír egyébként az Indexben a Pénz beszél rovatban Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési igazgatója. Felteszi a kérdést, szóval miért alacsony most a hivatalos infláció Magyarországon? Ennek egyrészt módszertani okai vannak, másrészt strukturális és ciklikus tényezőkben keresendő a magyarázat.
Azt mondja, hogy érzésem az, hogy az élelmiszerek árszintje sokkal nagyobb mértékben nőtt annál, mint amit a KSH kimutat, de ezt tudom, hogy szubjektív, pontosabban a minőségi élelmiszerek drágultak igazán. A lecsó, kolbász, baromfi, virsli, kenyérszalonna esetleg olcsóbbá is válhatott, de ilyen árukat nem vásárolok, írja a Facebookon egy olyan új ember, aki már megszólalt nálunk is itt a műsorban, és teljesen hitelesnek.
A módszertani
tartom.
Okok között kell említeni, hogy Magyarországon az infláció számításánál az ingatlan áremelkedés nagyon kicsi, 1,5%-os súlya esik latba. A cseheknél megnövekedett az ingatlanos súlya az infláció számításához használt fogyasztói kosárban, ott 10%. A cseh metodikával Magyarországon már több éve 5% körül lenne az infláció. A másik fontos módszertani magyarázat a minőségi változás hatásának kezelése, írja tehát a szerző az Indexen. Ennek lényege, hogy a statisztikusok megpróbálják figyelembe venni, hogy idővel hasonló alapfunkciót betöltő termék egyre jobb minőségű, ezzel pedig a fogyasztó valójában egy jobb termékhez jut. Ennek nyilván van alapja, egy mai mobiltelefon sokkal többre képes, mint 10 évvel ezelőtt. Hiába emelkedik tehát a telefonok ára, a KSH szerint a számítógép, fényképezőgép, telefonkészülék cikkcsoport árindexe ma 40%-kal alacsonyabb, mint 10 évvel ezelőtt. A magyarországi használt autók ára a KSH minőségi változási figyelembe vévő módszertanával 30, a tévék ára 50%-kal alacsonyabb, mint 10 éve. Hát ugye ez nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi a hátulütője ennek a módszernek, mert például az autókért jóval több pénzt kell fizetni, mint egy évtizeddel korábban, hiába tudnak ezek többet. Aki autót szeretne, annak a mai árat kell kifizetnie. Az egyébként azt írja a Hold adatlapkezelő munkatárs, hogy a módszertan változatlansága mellett is jó esély van arra, hogy Magyarországon emelkedni fog az infláció. Ez ugyanis egy késleltetett változó, azaz a gazdasági ciklusra csak időbeli csúszással reagál.
Akkor minden kedves Fittipaldinak küldjük a következő felvételt, és azt mondjuk, hogy csúszik az út, köcitálás van, tessék azért vigyázni, de én szerintem egy ilyen ködös Budapesten erre a zenére nagyon jó autózni, motorozni, tömegközlekedni, aztán budapesti rovatunk következik.
Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
No kérem, ha hiszitek, ha nem, Európa legszebb karácsonyi vására Budapesten van, és nem a Vörösmarty téri az, hanem a Bazilika előtti. Hát megnézzük, hogy sikerült ide eljutni a vonal túlsó végén. Balogh Judit, az Advent Bazilika háziasszonya. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, és a felkonferálás valóban nagyon-nagyon pontos volt. Most már kijelenthetjük valóban azt, hogy az Advent Bazilika Európa legszebb karácsonyi vására.
Ki ez szerint? Nemzet...
Igen?
Ki szerint? Mi, hogy dőlt ez el, ez a szavazás?
A European Best Destination portál, ez egy nemzetközi független utazási portál. Ők rendeznek meg minden évben egy nagy szavazást. Tehát azt jelenti, hogy nagy szavazás, hogy idén egyébként majdnem 300 ezeren szavaztak, és 39 ezeren szavaztak arra, hogy Budapest és az Advent Bazilika Európa legszebb karácsonyi vására. Csak viszonyításképpen mondom el, hogy tavaly a másodikok lettünk ebben a versenyben, és akkor 20 ezerrel kevesebb szavazat érkezett, tehát az is elég volt a második helyhez, de idén sikerült megnyernünk az első helyet, és hát a nagy vetétás Bécs csak a második lett.
Gratulálunk ehhez a szép eredményhez. Mivel érdemelhette ki az Advent Bazilika ezt a szép sikert, mit gondolnak?
Igazából nagyon sok mindennel indokolták ezt, elsősorban például amire én azt mondhatom, hogy ma már egyértelműen világhírű, ez ugye a Bazilikán a 3D-s fényfestés, ami minden este látható, és ha megnézzük a közösségi portálokat, én azt hiszem, hogy ez az, amit a legtöbben ismernek, ha valaha valaki járt itt az Advent Bazilikánál, egy dolog biztos, hogy megmarad benne ez a 3D-s fényfestés, Ez egyébként Európa legnagyobb köztéri épületre vetített fényfestése, úgyhogy ez biztosan hozzájárult ahhoz, hogy megszerezhessük ezt a díjat. Illetve amit meg kiemeltek a vásárunkkal kapcsolatban, az, hogy nagyon minőségi, akár a kézműves termékeket nézve, vagy akár ha azt nézzük, hogy milyen gasztronómiai különlegességek vannak nálunk. És azt is írták még, hogy nagyon családias, nagyon meleg hangulatot árasztó az egész vásár. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezekkel érdemeltük ki, meg hát egyáltalán azzal, hogy jó hírunkat kelti mindenki, aki itt volt. Ebből a 39 ezer szavazatból ezt pontosan nem tudjuk, hogy mennyi a magyar szavazat, meg mennyi a külföldi szavazat, de én egészen biztos vagyok benne, hogy külföldiek is, akik akár csak egyszer jártak itt, szerintem nagyon szívesen rányomták azt a voksot, hogy igenis az advent bazilika legyen Európa legszebb karácsonyi vására.
Mit lehet tudni a szervezőkről, kinek köszönhető ez a szép nemzetközi siker?
Ugye itt már egy olyan szervezőcsapatról van szó, akik több éve szervezik ezt a rendezvényt, ez egyébként a HG Media csoport tagja, az AVB rendezvény szervező Kft., ők már 9 éve szervezik ezt a rendezvényt, és valóban azt hiszem, hogy talán ennek is köszönhető, hogy állandóan minőség ennek a rendezvénynek.
Mennyi látogatót remélnek az idei szezonban, ha már ez az elismerés épp jókor jött, hiszen javában zajlik a rendezvény, milyen látogatói létszám várható most oda, meg megdobhatja ez az elismerés?
Így van, valóban jókor jött még ez az elismerés, mert javában tartomásán, sőt, egészen, ezt kevesen szokták tudni, egészen január 1-ig nyitva vagyunk. Tehát onnantól kezdve, hogy már 2 napja ismert, hogy Európa legszebb vására Budapesten van, én még bízom abban, hogy még esetleg lehetnek olyanok, akik mondjuk még most azt mondják, hogy ó, a következő hétvégére kiruccanunk Budapestre. Tavaly 800 ezer látogatónk volt, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy idén is lesz ennyi, sőt, hát a szerencsénk van, akkor még többen lesznek.
Mit lehet arról tudni, hogy ez külföldieknek szóló, tehát igaz ilyen turista csalogató attrakció, vagy magyaroknak szól, mert hát a hallgatók ezt kérdezik, hogy hát ugye ez azért egy frekventált idegenforgalmi szempontból központi helyen van.
Hát ugye maga ez a szavazás, ez egy nemzetközi portálon zajlott, tehát az biztos, hogy nagyon-nagyon sok külföldi vendéget vonz. És egyébként is az advent bazilikába, meg egyáltalán télen Budapestre, mert Budapest ugye nagyon szép mindig, de télen különösen, ugye sok külföldi szokott jönni. Mi természetesen hivatalosan nem mérjük azt, hogy mennyi a külföldiek és a magyarok aránya itt a vásárban. Nagyjából érzetre azt mondhatjuk, hogy 70% külföldi, 30% magyar, de az egyáltalán nem igaz, hogy magyar szót nem lehet itt hallani a vásárban, tehát ez abszolút nem igaz. Ahogy itt nagyon sokat sétálgatunk, azért nagyon-nagyon sok a magyar vendég, akár vidékről is érkeznek budapestiek közül, szerintem meg talán nincs is olyan budapesti, aki legalább egyszer ne jött volna ki ide az advent bazilikához.
Hát csak így tovább, nagyon szépen köszönjük Balog Juditnak, az advent bazilika háziasszonyának, hogy segített eligazodni ebben a kérdésben, és még egyszer minden munkatársának gratulálunk a szép elismeréshez.
Köszönjük a gratulációt, és aki volt már, aki meg nem, ők pedig pláne mindenki jöjjön ki, nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
Megnézzük, köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Köszönjük, minden jót, viszont hallás.
Európa legszebb karácsonyi vására lett az advent bazilika, ennek a rendezvénynek a háziasszonyával, Balog Judittal beszélgettünk tehát.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Szépen jól vagyok, felszállok egy buszra, de vajon hova jutok? Jegyem nincs az úton, de most már indulok tovább már. Van ez a város, de lehet, hogy csak én jutok után. De Budapest így szép, ahogy zsúfolt és hangos,
hazajutok, yeah, yeah, yeah. Leszállok a sarkon, rám köcsünt egy lány, de szegény olyan csúnya, lehet nem a gólya hozta. Ordibálnak valahol, tessenek a szatyrokat, öt darab egy százas, tessenek a paprikát. Várj, 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 kicsit szédülök már, rohan ez a város, de lehet, hogy csak én toktám. De Budapest így szép, ahogy zsúfolt és hangos, majd a lehet én is hazajut. Várj, 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 kicsit szédülök már, rohan ez a város, de lehet, hogy csak én toktám. De Budapest így szép, ahogy zsúfolt és hangos, majd a lehet én.
Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Elég érdekes hír jelent meg többek között az Indexen, ők azt írják, hogy akinek nincs állása, se pénze, azt kilökik az állami egészségügyből.
El is fogadták az erről szóló bizony törvényt tegnap a parlamentben. Egy kicsit nézzünk a folyamatok mögé, hogy megértsük, hogy milyen következményekkel járhat egy ilyen intézkedés. Ebben kalauzunk lesz, kérem szépen, egy igazi TB szakértő, Veresné Tóth Mónika. Csókolom a kezeit, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Jó. Menjünk vissza egy kicsit a KH-hoz. A TB rendszer az hogy működik? Ki fizet, mennyit fizet, és hol gyűlik össze ez a pénz, és azt mire költik?
Jó, hát általánosságban elmondható, hogy aki ma bejelentve dolgozik, az hozzájárul ezekhez a költségekhez, hiszen aki biztosított, annak a munkabéréből levonják a kötelezően megfizetendő járulékokat. Tulajdonképpen mindenki, ha megnézi a saját bérjegyzékét, láthatja, hogy egyrészt levonnak 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, amely jellemzően táppénzt, cseggyed, kifizetéseket teljesítenek belőle, akkor van 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, ezek az orvosi ellátásra mennek gyógyszertámogatások. A 10% nyugdíjjárulék, ami a jövőbeni nyugdíjunkra fordítanak valószínűleg, és 15% személyi jövedelemadó, ezt ugye nem kell magyarázni, hogy az adóbefizetés, és van 1,5% munkaerőpiaci járulék, ami arra szolgál, hogyha elveszítjük az állásunkat, akkor álláskeresési járadékra lehetünk jogosultak.
És ugyanezt csinálják a vállalkozók is, csak nekik nem levonják, hanem nekik maguknak kell
ezt befizetni. Ők saját maguk befizetik, de gyakorlatilag mindenki ugyanezt teljesíti, aki biztosított. Nyilván a jogszabályban vannak bizonyos kivételek, hiszen aki munkaviszonyban dolgozik és saját jogú nyugdíjas, ő már nem kell, hogy megfizesse ezeket a járulékokat, de egyszer ugye megfizette már, tehát jogosultá vált erre, ezekre a dolgokra. Aki elveszíti az állását, és esetleg álláskeresési járadékra sem jogosult, ugye ott fizetni kell jelenleg 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járadékot.
Tehát akkor is, hogyha ő munkanélküli, vagy éppen...
Nem.
Igen?
Nem, tehát hogyha ő valamilyen ellátásra jogosult, mondjuk álláskeresési járadékot kap, arra az időszakra ugyanezt nem kell neki megfizetni, ezt az állam helyette teljesíti. Aki bármilyen pénzbeli ellátást kap, még tehát táppénz, csede, gyedet kap, gyest, gyetet, nekik is nem kell ezt megfizetni. Akkor még mentesülnek azok, akik aktív korúak, ellátását kapják, mert számos egyéb ellátás van még, ami mentesít ez alól. Azonban aki semmilyen pénzbeli ellátást nem kap, tehát abszolút semmi nem érkezik hozzá, akkor neki meg kell fizetni ezt az egészségügyi szolgáltatási járadékot, be kell jelentkeznie a NAP-hoz, és havonta 7500 forintot kell fizetnie. Ezáltal ő nem lesz biztosított, ez nagyon fontos, hanem csak jogosult lesz egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.
Tehát, mi a különbség a kettő között?
Az, hogy például, ugye az előbb említettem, hogy van pénzbeli egészségbiztosítási járulék, ami alapján majd táppénzre, csedre, gyedre jogosult lesz. Ha valaki ezt a 7500 forintot fizeti, nem lesz rá jogosult. Se nyugdíj szerző időt nem biztosít magának. Egyedül arra jogosítja ez a 7500 forint, hogyha bemegy az orvoshoz, el fogják látni, nem kell neki kifizetni az orvosi ellátás költségét, Egyedül erre.
Sokan mondják azt, illetve hát magának a most elfogadott törvénynek is az a magyarázata, hogy nagyon sok a rendszerben az úgynevezett potyautas. Ez igaz lehet, hogy aki nem fizet semmit, még ezt a 7500 forintot sem?
Igen, előfordulhat, hogy vannak. Ugye, ahogy fejlődik azért az internet, illetve az informatika, összeérnek a hivatalok között a szálak, és egyre több mindent tudnak rekérdezni, egyre hamarabb szereznek tudomást ők is arról, hogyha valakinek megszűnt valahol az ellátás, és kötelező lenne neki fizetni valamit, és nem fizet, tehát hamarabb tudomására jut a hivatalnak.
Ez valahol igazságtalan is, hiszen ugye azoknak kell kifizetni a potyautasoknak az ellátási költségeit, akik fizetik ezt a TB-t.
Igen, gondolom.
Ez így van. Mi van akkor, hogyha én nem fizetek semmit, de valami történik, eltörik a kezem, vagy rosszul leszek? És...
Hát jelenleg ez úgy működik, ugye ha valaki beteg lesz, elmegy az orvoshoz, ott rögtön ellenőrzés van, ahogy bejelentkezik, ugye már betegirányítás van, oda kell adni rögtön az igazolványt, tajszámot, ott rögtön látják, hogy mire lesz jogosult. Mert ha zöld lámpát jelez a taj a rendszerben, akkor az érvényes ez a tajszám, a jogviszony rendezett, tehát gond nélkül ellátják. Ha pirosat jelez, akkor ugyan a tajszám érvényes, de valami jogviszony rendezetlenség van, erre felhívják a figyelmét az illetőnek. Akkor vannak kék lámpával rendelkezők, akik külföldön biztosítottak, ezért a tajszámuk átmenetileg Magyarországon érvénytelen. Ha barna lámpát jelez, akkor itt már gond van, hiszen valamiért érvénytelen ez a tajszám, jellemzően azért, mert nem fizet senki semmilyen járulékot erre a tajszámra. De. És ilyenkor ellátják ugyan a beteget, de 15 napon belül neki vagy rendezni kell a költségeket, vagy pedig bemutatni, hogy mégis érvényes a tajszám, csak valami technikai probléma volt. Tehát neki vagy az egészségbiztosítóhoz el kell menni, és akkor rendezni, hogy miért jelez barna lámpát neki ez a tajszám, milyen hibás adatszolgáltatás történt akár a munkáltató részéről, vagy bárhol. Ha nem tudja ezt rendezni, akkor most is fizetni kell neki. Tehát ki fogják számlázni, adó.
Ez drága mulatság egyébként? Már ha be tudják hajtani adó módjára, de drága mulatság ez ilyen, hogyha én azt mondom, hogy hát nem fizetem én ezt a havi 7500 forintot sem, mert ritkán vagyok beteg, lehet, hogyha a zsebben nyúlok, még olcsóbban megúszom.
Hát ez attól függ, hogy milyen ellátást kell hirtelen igénybe venni, hiszen mondjuk, ha csak egy kéztörésről beszélünk, ugye ott lesz egy röntgenfelvétel, hiszen az orvos nem tudja ránézésre megmondani, hogy hol milyen sérülés van. Tehát biztos 10 000 forinttól akár a 100 000-es nagyságrendet is elérheti, mert ha még műtétre is sor kerül, ugye azért van altatási költség, tehát számos egyéb apró költségből összetevődhet egy 100 000-es nagyságrend is.
Azt kérdezi, kedves hallgatónk, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha a munkáltató nem fizeti a járulékokat. Ebben az esetben felfüggesztik a tajkártyáját, mert neki erre állítólag semmilyen ráhatása nincs.
Ez így van. Ugye sokszor szembesül esetleg ezzel a dolgozó, hogy elmegy az orvoshoz, és hibát jelez neki a tajszám. Egyébként, ha nem fizet a munkáltató, azt a munkáltatón behajtják, a munkavállalót ezért kár nem érheti, hogy a munkáltató nem teljesíti a járulékbefizetéseket. Ő el tud menni az egészségbiztosítóhoz, bemutatja, hogy be van jelentve, és akkor gyakorlatilag a munkáltatót kell elővenni, és őt rákényszeríteni. Nagyon sok esetben van ebből is probléma, hogy a munkáltató nem egészen együttműködő ezen a téren.
De ez már akkor a munkáltató.
Ez a munkáltató és az adóhatóságnak a meccse, úgy tűnik nekem, igen.
Oké.
Jó, mindent értünk, hála önnek, nagyon szépen köszönjük az információkat, és további jó munkát kívánunk.
Köszönöm, további szép napot.
Viszont hallásra. Veresné Tóth Mónika, TB szakértő mondta el, hogy működik a társadalombiztosítási rendszer Magyarországon.
Illetve hát ugye az a változás, hogy gyakorlatilag, hogyha a konklúziót akarunk levonni, akkor 23.310 forintos tartozás után kilökik az embereket az állami egészségügyből.
Igen, mert három ugye? Hónap után, hogyha nem van. Fizeted ezt a 7500 forintot sem, akkor jön ez a bizonyos barna lámpa.
Akkor az állami kórházakat is csak úgy lehet igénybe venni, mintha magánegészségügyi szolgáltatás lenne.
No, kérdezi egy hallgató, hogy milyen társadalmi rétegeket érint ez a törvény. Hát potyaúcsosokról hallottunk, akik ugye nem fizetnek semmit az egészségügy használatáért. Milyen például a munkanélkülek, és már nem kapnak munkanélküli ellátást, becsődölt vállalkozók, elvégezték az egyetemet, de nem találnak munkát, háztartásbeliek, stb. Stb. És hát nyilván a hajléktalanok például.
Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban, hamarosan
meg akinek
jövünk.
Nincs állandó lakcíme. Bizony. Például ezt is most veszem észre, hogy azok is ide sorolhatóak.
Hamarosan jövünk vissza, mégpedig László Bék Attila legfrissebb hírei után ingatlanpiaci rovatunk következik. Megnézzük majd, hogy mit jelent az, hogy a 2020-as év négy legfontosabb fenntartható városépítészeti támogató trendje micsoda. Ez a téma itt nálunk a hírek után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Börcsök Enikő, Epres Attila, Gömöri András, Máté, Gubik Ági, Györgyi Anna, Horváth Lajos Ottó, Kálid Artúr, Kaszás Gergő, Murányi Tünde, Poyák Lilla és Vándor Éva is színpadra lépnek a Pince Színház előadásaiban. Ajándékozza meg szeretteit, és persze önmagát is, januári színház jegyeinkkel. Találkozzunk a belváros szívében, a Kálvin térnél. További információk pinceszínház.hu.
Az idei karácsony legszebb díszei a Libriben várják. Szabó Magda karácsonyi írásait és Ady Endre verseinek különleges válogatását most egyedi tervezésű limitált díszkötetekben gyűjtöttük össze. Vásároljon 9000 forint felett a Libri könyvesboltokban vagy a libri.hu oldalon, és 599 forintért az öné lehet bármelyik ünnepi díszkiadásunk. Tegyük szebbé a karácsony Szabó Magda és Ady Endre örökérvényű műveivel. Libri. Minden könyv hozzánk tesz valamit.
Legyen az újévi fogadalmad az, hogy 2020-ban még több kulturális programon veszel részt. Az MVM koncertek, a Zongora hangverseny sorozata segít ebben, hiszen olyan neves előadók lépnek fel, mint Grigori Szokolov, Fázil Száj, Bogányi Gergely vagy Ránki Dezső. Jegyek és bérletek kaphatók, akár egyénileg összeválogatott koncertekre is, az azongora.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Karácsony Gergely azt mondta, ha kell, az ördöggel is leül tárgyalni, ha így meg tudja menteni a színházakat. Ma ülésezik a kormány és a főváros fejlesztés politikai témákat taglaló közös fóruma, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Itt akár informálisan is, de szóba kerülhetnek a színházak. A főpolgármester arra reagált, hogy megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, amivel átalakították a színházi finanszírozási rendszert, és létrehozták a Nemzeti Kulturális Tanácsot, továbbá kultúrstratégiai intézményeket jelöltek ki. Vigyázki Attila szerint kettős mérce van a kultúrában. A Nemzeti Színház igazgatója az ATV-ben azt mondta, évtizedes problémákra ad választ az elfogadott törvény, mivel igazságtalanságok tömkelege van a rendszerben. A Magyar Teátrumi Társaság elnöke szerint a kérdésben Gotár ügye, de Bán Teodórának igazgatói pozíciótól való megfosztása is katalizátor. Úgy látja, hogy a tüntetésen gyűlölet áramlott az emberek szeméből. Elmondása szerint a jobb oldalon is nagyon komoly viták vannak, amelyek demokratikusan zajlanak. Kudarcosnak tartja az általános iskolák helyzetét Pokorni Zoltán. A hegyvidéki fideszes polgármester a Pesti Hírlapnak azt mondta, a kialakult helyzet miatt odajutottak a szakiskolák, hogy nekik kell megtanítani a gyerekeket szorozni és olvasni. Az egykori oktatási miniszter szerint bőven lenne mit tenni a kistelepülési, kislétszámú iskolákért, amelyek nem feltétlenül kerültek jobb helyzetbe az állami kézbevétel óta. Pokorni Zoltán szerint az állami iskolák sok módszert átvehetnének az alapítványi és magániskoláktól. A társadalomnak ugyanis a bürokratikus keretrendszernél nyitottabb iskolarendszerre lenne szüksége. Már 10 jelölt pályázik a győri polgármesteri tisztségre. A győri helyi választási iroda közlése szerint az eddig ismert jelölteken kívül vannak még jelentkezők, ők egyelőre az ajánlásokat gyűjtik. 5 jelölt személye már korábban ismerté vált, a többieké most került ki a győri önkormányzati portálra. 2020. január 26-án tartanak új választást Győrben, mert bár Borkai Zsolt megnyerte az önkormányzati választást, de belebukott egy szexbotrányba és korrupciós vádakba. A 16 éves svéd klímaaktivista, a klímasztrájk kezdeményezője Greta Thunberg lett az évembere a Time-nál. A magazin azzal indokolta a döntését, hogy tudósok és aktivisták évtizedeken át próbálták megértetni a világgal, hogy a klímaválságot komolyan kell venni. Az idén ez mégis egy tinédzsernek sikerült. Greta Thunberg nemrég egy másik listának is az élén végzett. A Politico tette közzé az Európa sorsát leginkább meghatározó emberek listáját, az álmodozók között pedig Thunberg lett az első. Az időjárásról: ma csapadékos idő lesz, zömében eső várható, de nyugaton, a Dunántúli és az északi középhegységben havas eső, havazás is lehet. Délután 1-9 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz hidegebb. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a helyszínen is egy korábbi balesetnél, a 16. kerületben, a Rákosi úton, a Rózsa utcánál, ahol korlátozásra kell számítani. Baleset lassítja a haladást a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út előtt. A sérült gépjárműveket a középső sávban kell kerülgetni, emiatt torlódás alakult ki. Baleset történt a 20. kerületi határúton is, a Török-Flóris utca előtt, emiatt csak lépésben lehet mindkét irányban haladni. Erősödik a forgalom a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt és tovább a Bécsi úton is, illetve a 11-es főút bevezető szakaszán a város határtól. Telítettek a sávok az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán is az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, valamint az M3-ason az M0-ástól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán pedig az autópiactól befelé. Lassú a haladás a Könyves-Kálmán körúton is, a Rákóczi híd felé, az Üllői úton befelé, az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Pesti úton szakaszonként szintén befelé, a 6-os főúton és Csepelen, a 2. Rákóczi-Ferenc úton pedig az M0-ás csomópontnál. Az M4-es metró a munkanapi csúcsidőben sűrűbben 2,5 percenként indul. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd. Je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière animée le soir de tous les mystères.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
Egy nagyon érdekes témával folytatjuk, tehát a Millás reggelit, jövőtudatos városrészek építészeti trendjei Európában, és hogy egész pontosan mik ezek. Erről beszélgettünk Vámosi Istvánnal, a Paulinian Partners építészeti cégcsoport projektigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mit jelent az, hogy fenntartható városépítészeti, vagy ezt támogató trendek?
Köszönöm, hogy így kérdeztem, mert pont erre akartam kihegyezni a dolgot, hogy mit is jelent a jövő tudatosság. De egy darabig az ember arra gondolt, hogy egy kicsit a skifiből kiindulva a jövő az valami hipermodern, mindent legyőző dolog. De ez volt a 20. század emberének a gondolkodása, ami egy finoman szólva zsákutcába vezette a jelenlegi létünket. Amikor azt hitte az ember, hogy le tudja győzni a környezetét, bárhol bármit megépíthet, nincs szüksége arra, hogy tekintettel vagy figyelemmel legyen a természeti folyamatokra. Épültek az óriási üvegházak, mit nekünk napsütés, be tudunk tenni több hűtést, kényelmesség, komfortossá tudjuk tenni. Ha valami nem tetszik, akkor legfeljebb lebontjuk, építünk egy másikat, egy még nagyobbat, vagyis a fogyasztói társadalom olyan szinten fölemésztette az erőforrásokat, hogy a 20. század végére, 21. század elejére valóban kritikussá kezdett válni az állapot. Gondolkodó emberek, amiből sajnos egyre kevesebb volt a 20. század végére, hiszen a fogyasztói társadalmaknak az egyik alapja az, hogy rávegye az embereket a minden nagyobb fogyasztásra, és nem feltétlenül a gondolkodásra, hogy mire is van nekik szükségük. Gondolkodó emberek egy csoportja létrehozta azt a fenntartható gondolkodást, ami az alapja a jelenlegi jövő tudatos gondolkodásnak is. Ugye ez a fenntartható gondolkodás, ez lényegében arra alapul, hogy nem szabad egyoldalúan, egyféleképpen néznünk a dolgokat. Tudomásul kell vennünk, hogy egy társadalomban élünk, amit gazdaságosan kell tudni működni. A környezetünkre tekintettel kell lenni, és ráadásul próbáljuk meg ezt úgy megépíteni és úgy használni, hogy ez az emberek számára hasznos legyen. Vagyis ez a People, Planet, Profit 3-as oszlop, ez egyenlő súlyban tudjon szerepelni a gondolkodásunkban és a térépítésünkben. Miért fontos ez? A 20. században nagyon sok olyan próbálkozás volt a 20. század második felében, amik csak az egyik irányba vittek el. Kialakultak a monofunkcionális városok, mert azt gondolták, hogy ez a leggazdaságosabb, ha itt csak lakóépületet építünk, itt csak kereskedelmet, itt csak irodát, ott csak ipari részeket, stb. És egy olyan káosz alakult ki, és olyan gazdaságilag és társadalmilag fenntarthatatlan városi szerkezetek alakultak ki, amik bebizonyították, hogy nem működőképes ez a fajta gondolkodás. Tehát ha nem vagyunk tekintettel az emberekre, nem vagyunk tekintettel a környezetre, és csak a gazdasági mutatókat nézzük, akkor élhetetlen területek alakulnak ki. Nagyon sok ilyen példa van, vannak hazai példák is, de hát ha mondjuk a közelünkben lévő külföldiekből nézzük, ráadásul mondjuk 20. század végét, akár a bécsi irodanegyedbe, mehetünk nyugodtan Berlinbe, Németországba, a múzeum negyedek és környezete, ami a éjszakai időszakban teljesen kihalt, és nem tanácsos feltétlen arra járni, több pénzt és energiát emészt fel az őrzéssel, hogy ne keletkezzenek gondok, rongálások, egyebek. Tehát ezek mind arra mutatnak, hogy nem lehet egy oldalúan gondolkodni. halatlan fontos az, hogy egy teljes egységbe nézzük a jövőt. Sajnos ma már ez se elég persze, hogy egy ilyen egységes szemlélettel próbáljuk meg megváltoztatni a világot, mert hogyha nem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amit pont a fogyasztói társadalom tökére fejlesztett, vagyis a megfelelő marketinget, akkor nem fogjuk tudni érvényesíteni azokat a gondolatokat, amivel rendbe lehet tenni a környezetünket.
Igen, és nagyon sok mindenkiben felmerülnek ezek a gondolatok, főleg amikor megérzi saját bőrén, hogy mennyire élhetetlen egy város. A problémám ezzel az, hogy az urbanizációs folyamat az csak most kezd el begyorsulni, és gyakorlatilag egymásra építenek mindent.
Igen, egyrészt, másrészt van egy kész város kép, egy felépített város, azt átformálni borzasztó nehéz. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy akkor ez most így élhetetlen, nem környezetbarát, nem fenntartható, akkor költözzünk el és építsünk egy élhető, fenntartható, környezetbarát város.
Igen, hát pontosan ez a lényege az egésznek, hogy ez nem fenntartható gondolkodás. Hát én azt mondom, hogy egy várost le kell bontani, ha egy városból el kell költözni és egy új várost kell építeni, akkor egy halom szemetet produkáltam. A fenntartható gondolkodásnak a lényege az, hogy hogyan tudok a jövő számára minél kevesebb hulladékot termelni, és az a hulladék a lehető legkevésbé legyen környezetszennyező, minél inkább újrahasznosítható, felhasználható legyen. Ebben benne van az is, hogy fölöslegesen nem bontani kell, nem azokat a struktúrákat kell megszüntetni, amik valamilyen módon működtethetők esetleg egy más funkcióval, vagy amikhez, ha kisegítő funkciók kerülnek be, akkor élhetővé tehetők. Vagyis nem az a fontos az egészben, hogy bontsunk, hanem az, hogy hogyan tudjuk átszervezni, és hogyan tudjuk kiegészíteni a dolgokat. A jövő város tervezése és az új város negyedeknek az egyik legfontosabb szempontja az, hogy olyan multifunkciós városrészek alakuljanak ki, amik az egész területet használhatóvá tudják tenni. A 20. században megfigyelhető volt az embereknek a városba költözése. Egyes felmérések szerint 2050-re a lakosság 70%-a már városban fog élni. Magyarország egy kicsit mindig ellene megy persze ezeknek a folyamatoknak, ugye mi azt látjuk, hogy Budapestről kiköltöztek az emberek, de most megint elindult itt is egy befele áramlás azért. Tehát ugye 70-es években még 2 millió fölötti városból lementünk 1 millió 7-re, most megint megyünk fölfele egy picit. Tehát azért nálunk is érezhető ez a trend, hogy a városba igyekeznek be az emberek, és vidéken különösen ugye a falvaknak az elnéptelenedése mindenbe az irányba mutat. Hogyha ezt a tendenciát nem vesszük figyelembe, és nem vesszük figyelembe a beköltöző embereknek a különböző igényeit, akkor gyakorlatilag öngólt rúgunk. Ilyen szempontból is nagyon fontos, hogy ezek a multifunkcionális városrészek, ezek valóban élhetővé tudjanak válni, de hol lehet ilyet kialakítani? Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy komplett városrészeket el kell bontani. Inkább arról van szó, hogy olyan területeken, ahol korábban rozsdaövezetek voltak, ipari területek városba beékelődve, mert ugye a város korábban városperemén található ilyen jellegű területeket szépen körbenőtte idővel a város. A terjeszkedés az egy darabig ment kifele, utána elindult fölfele, ennek is korlátjai vannak, tehát beékelődtek a városba olyan zárványok, amik valójában nem odavalók. Ezeknek a zárványoknak a kiszabadítása az elsődleges feladat, és hogyha ezeken a területeken az ember ki tud alakítani olyan városrészeket, amik valóban használhatóak, akkor a későbbiekben az ide átköltöző emberek megteremtik a lehetőséget arra, hogy a más részeken kiürülő, vagy részben kiürülő, leszlömmösödő területeken újabb fejlesztések indulhassanak majd el. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, itt nem arról van szó, hogy egyik pillanatra a másikra át lehet alakítani a világot. Arra kell gondolni, hogy hogy lehet a legkevesebb szemét termelésével, legkevesebb bontással, inkább átalakítással rendbe tenni a dolgokat. Hogy mondjak egy hazai példát, a nem igazán rozsdaövezet, de benne a belváros közvetlen közelében van a Corvin negyed. Ugye a Corvin negyed az egy a 20. század elején egy erősen már akkor erősen lepusztult munkástelep volt, némi ipari maradványokkal. Ugye József Attilának nem egy belső szólt erről a területről. Ez az a rész, ami a 21. század fordulójára gyakorlatilag teljesen lakhatatlanná, használhatatlanná vált. Ma azt lehet látni, hogy egy 3000 lakásból, több százezer négyzetméternyi irodafelületből, kereskedelemből, szolgáltatásból, szórakoztatásból létrejövő gyakorlatilag új városrész alakult ki. Tehát nem egy tömb rehabilitációról volt szó, hanem nagyságrendileg 10 000 ember életét, tehát egy kisebb kerület egyötöde, egy hatoda ember életét befolyásoló új városrész alakult ki. Most ugyanilyen területek vannak a hazai viszonylatban, amikre érdemes odafigyelni. Tehát ha csak Budapestet nézzük, hogy hány olyan zóna van belváros közelébe, ami vagy ipari terület volt, vagy olyan szinten leamortizálódott, hogy már nem lehet más tenni vele, mint bontani, ezeket a területeket érdemes megcélozni.
Hát akkor ilyen például a Grafisov Park is, ugye? Azt mondjuk egy ilyen irodai épület tömbé alakították át, de rengeteg park van például ott.
Bizonyos szempontból igen, de azért ott vannak hiányok. Tehát igaz, vannak ellensúlyozó részek is. A Grafisov Park az valóban egy olyan centrum lett, egy irodacentrum lett, egy kicsit a hazai szilícium völgyet képzelték el oda az emberek, ami egy nagyon jól működő egység, oktatás, kultúra, minden megtalálható valamilyen szinten, de azért elsődlegesen ipari parkról van szó, viszonylag kisebb lakó területekkel. Van még bőven ott mit fejleszteni, hál' Istennek a terület adottságaiból adódóan van is lehetőség a fejlesztésre. De ugyanígy ilyen terület lehet majd Kelenföld és környéke, ahol a lakódominancia adott, mellette volt egy ipari terület, tehát érdemes erre is odafigyelni, hogy mely területnek mik az adottságai. Ott egy nagyon erős lakódominancia van, rendkívül jó közlekedési kapcsolatok, és ezekre a közlekedési kapcsolatokra építve ki lehet alakítani ott bármit szinte. A Grafisov Park azért nem annyira jó példa egyébként, mert ott pont a közlekedési infrastruktúrának a hiánya az, ami ezt egy picit kevésbé jó helyzetbe hozza. Azért a jövőtudatos városfejlesztésnek az alapja, vagy az egyik alapja az a közlekedés maga, és a közlekedésnek a megreformálása. Ugye itt a tudomásul kell vennünk, hogy a belvárosoknak a élhetetlenné válását okozták gyakorlatilag az autóknak az elszaporodása, mindenki kocsival akar menni mindenhova. Ezt valamilyen módon meg kell fékezni. Teljesen kizárni nyilvánvalóan nem lehet. Ennek is meg kell teremteni a feltételeit. Ha kiépül egy normális, vonalas közlekedési hálózat, ami elsősorban metró, villamos, busz, stb. Az nagyon sok mindent megold, de nagyon sok embernek az igényeit nem fogja kielégíteni. Ki kell ezt egészíteni olyan egyéb dolgokkal, ami ma egyre divatosabb, ugye ezek a sharecar-szolgáltatások, vagy bármi ehhez hasonló. Továbbá a egyre divatosabb kerékpározás, rollerezés, rengeteg probléma van vele persze, a megosztott rendszerű rollerhálózattal is, meg hasonlókkal, de mindegyiknek megvan a maga pozitív oldala. Ki lehet pucolni vele a felszínt, és a felszínen a közlekedés helyett ki lehet alakítani, vagy illetve azt mondom, hogy a szennyező és mindent elnyomó közlekedés helyett ki lehet alakítani élhető köztereket, parkokat, ami egy kicsit kellemesebbé, otthonosabbá teszi a dolgot.
És ha nincsen sok időnk, egy mondatban el tudná nekünk mondani, oké, értjük a konklúziót, hogy hosszú távú projektről van szó, nem lehet elhamarkodni, nem is működne egyébként, de hogy nagyjából milyen lépések szükségesek, vagy hogy ez a gondolkodásmód szükséges hozzá, de ez hogy valósítható meg?
Ez úgy valósítható meg, hogyha az ember először számba veszi, hogy milyen lehetőségek vannak, megnézi, hogy mely területeken milyen adottságok vannak, és ott, ahol megfelelő közlekedési infrastruktúrális lehetőségek biztosítottak, vagy viszonylag könnyen kialakíthatóak, tehát gazdaságosan kialakíthatóak, ugye ez a profit lába az egész oldalnak, olyan multifunkcionális városrészeket kialakítani, ahol az emberek mindent megtalálnak, nem kell messzire menniük, tehát komfortosan, kényelmesen kiszolgálja őket, ugye ez a people része, és a planet része pedig az, hogy ezeken a területeken, ahol ezeket a rekonstrukciókat, revitalizációkat végre lehet hajtani, ott valóban környezettudatos módon, fenntartható módon, megfelelő zöldövezetek kialakításával élhetővé tenni ezeket a területeket. Tehát igazából ez az alapja az egésznek, és erre azért nagyon sok jó példa van az elmúlt évekből. Tényleg csak a példa kedvéért mondom a hamburgi Hafen City-t, vagy akár ugye egész közel hozzánk a bécsi Aspen városrészt, ami egy jövőtudatos gondolkodás, ahol rengeteg zöld felülettel az embereknek mindent megteremtve, figyelembe véve a gazdaságos működést építik fel a teljes új város struktúrán. Tehát egy nagyon jól megszervezett közösségi közlekedéssel, mindegy, hogy ez most megosztott közlekedés vagy tömegközlekedés, egy nagyon jó közlekedéssel megszervezett, gazdaságilag működtethető város kialakítás.
Hát koncentráljunk erre, érdemes, mert különben élhetetlen lesz a város. Nagyon szépen köszönjük, érdekes és gondolatébresztő beszélgetés volt, további jó munkát kívánunk Önöknek.
Köszönjük szépen, viszontlátásra.
Vámos Istvánnal beszélgettünk, a Paulinian Partners építészeti cégcsoport projektigazgatójával, ugye a legfontosabb fenntartható városépítészetet támogató trendekről, gondolatokról volt szó.
Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
Nem jönnek jó hírek a közlekedésről. A Feri egyik befelé 10 perce nem mozdul, azóta már jóval több, mint 10 perce. Any news? Kérdezi a hallgató. Illetve jó reggelt, a 2/A elesett Pest felé Dunakesz előtt lépésben, de legalább így tovább hallgatjuk a Millást, írja Kutyás András. Jöhet még észrevétel, információ a 0-30-20-10-9-09-es SMS, WhatsApp vagy Viber számra. Most László B. Kati a hírekkel jön majd.
Aztán utána, hát egy nagyon érdekes témával jön ide a stúdióba hozzánk dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója. Füstadóról lesz szó, avagy hogyan adózik a marihuána fogyasztás.